Joggal merül fel a kérdés, hogy miért pont a múzeumnak szentelünk még egy előadást ebben a rövid délelőtti programban. Én úgy gondolom, hogy ez most egy nagyon nagy feladat a szakma előtt, hogy a újraegyesítését a két társszakmának, vagy a három társszakmának informatikai szinten és szolgáltatás szinten megvalósítsuk. Ugye a öreg Széchenyi, akinek a bátorító mosolya kíséri ezt a mai délelőttöt, amikor ezt alapított ezt az intézményt, akkor még nem alapított külön könyvtárat, meg múzeumot. A történelem terméke, hogy ezek a szakmák szétváltak, és a történelem terméke most, hogy ezek a szakmák újra egymásra találnak. De itt van egy fejlődésbeli különbség, legalább egy emberöltőnyi elmaradásban vannak a múzeumok gépesítés terén. Igyekszünk elvégezni, amit tudunk most, hogy ezt a lemaradást a lehető leggyorsabban behozzuk. Hogy keveredtünk? Mi egy könyvtári szoftverfejlesztő cégből szedtük össze magunkat annak idején. Nyilván nagyon kiterjedt az a tevékenységünk, és át kellett nőnünk a múzeumok világába, és ez egy ismert folyamat, és nem részletezem hosszan. Egy egész sor múzeumi jellegű feladattal szembesültünk az elmúlt 20 évben. A muzeális könyvtárak, a nem könyvjellegű vagy nem hagyományos dokumentumok feltárása, a múzeumok saját könyvtárnak a kiszolgálása, ez mind átterelt bennünket a múzeumgépesítés felé. Itt óriási szerep hárult a Petőfi Irodalmi Múzeumra, amelyik több egy könyvmúzeum, vagy nem csak az, de döntően könyvek vannak benne, vagy könyvtárszerű dokumentumok, ott aztán megtanultuk velük együtt dolgozva, hogy hogyan kell a múzeumok igényeit kielégíteni, vagy legalábbis azt az illúziót kelteni bennük, hogy kielégítjük az igényeiket. Még igazából ez a feladat a cégünknek a profit termelés mellett. Tehát az első legnagyobb kihívás az a múzeum adatformátum volt. Az adatformátum volt, ahol mániákusan ragaszkodunk a Markhoz. Ez vagy ragaszkodok én, vagy ragaszkodnak a kollégáim. Lehet, hogy ez meg fog változni. Most már kezdünk mi is megtörni, de a lényeg az, hogy a mark adatszerkezetet a végsőkig tágítottuk, jelenleg 1400 kvázi mark mezővel dolgozunk, gyakorlatilag le tudunk írni bármit, és mindjárt meg is mutatom, hogyan írjuk le a bármit. De a Lidóval ismerkedünk, ez egy múzeumi csereformátumból kinőtt belső tárolási formátum, de mindenképpen a kettő közötti kompatibilitást megteremtettük. Tehát a kettőt egymásra figyelve fejlesztjük vagy alakítjuk a saját rendszereinknél. A múzeumi szabályozásokat le kellett modelleznünk a Huntékával, ez meglepően nem telt annyi gondba, mint amennyinek elsőre tűnt, és hát a rengeteg konverzióval megismerkedtünk a múzeumi adatbázisokkal is, mind azzal, amit azok jelentenek. Erről egy egész sor előadás született, és egyébként, ha valakit a múzeumok világa érdekel, ezúton hívom azt a Múzeum Digit konferenciára, amit a Nemzeti Múzeumban fognak tartani november 3-án és 4-én, két hét múlva. Úgyhogy ott erről bőven lesz szó ilyen kérdésekről. És hát kiderült, hogy a Huntékával sok mindent bele kell rakni ahhoz, hogy használható legyen. Na most a elég komoly referenciáink lettek, ezeket talán ismertek, úgyhogy elmondható, hogy érdekes módon még a lényegesen plurálisabb könyvtári piacon egy szereplő vagyunk a több közül, bár talán ma már a legnagyobb, akkor Corvino fúzió nyomán, de a múzeumok világában kifejezetten piacvezetőnek számítunk egy 10 éves munkának köszönhetően, de itt azért fontos megjegyezni, hogy ez a 20 éves lemaradás ez a kínálati oldali piac fejletlenségét is jelentette, tehát egy lényegesen kisebb versenybe kellett egy kisebb piacot meghódítanunk. Hát igen, itt olyan meglepően sok gondja van az emberek egy múzeumi tárgy leírásánál, ami egy könyvtárban egyszerűbb, ezek itt bonyolultabbak. Általában egy könyvtári adat bonyolultabb, mint egy múzeumi. Körülbelül 10-szer annyi az adattömeg, ami egy könyvtári rekord, körülbelül 10-szer akkora, mint egy múzeumi rekord. A mezők száma is nagyobb, egy könyvtári rekord elkészítése is tovább tart. Ezt mindenki el tudja képzelni, akik egyszer már kellett könyvet is leírni, meg egy múzeumi tárgyat is leírni, higgyék el most nekem. De van egy pár mezővel több gond van, ezek a keletkezési kor, keletkezés készítés helye, itt a földrajzi neveknek, a régészeti lelőhelyeknek, a dűlőneveknek, ahol lepkét meg bogarat lehet gyűjteni, ha ezt mind le akarjuk írni, mindjárt rájövünk, hogy itt több probléma van, mint az, hogy azt mondjuk, hogy a kiadás meg nyomda helye, az melyik város éppen véletlenül. A keletkezési kornál itt egy hihetetlen időtávban nyúlik vissza a múzeum, tehát a régészeti, őskőkori, a természettudományos gyűjtemények az évtizedekig kell hirtelen feltárnunk. Ez meglepő kihívások elé állítja az embert, amikor időszakos keresést kell dátumokkal kiszolgálni. Tehát, hogy a Krisztus előtt, Krisztus után, sőt átnyúló intervallumok vannak, mert még ilyen római császárok is voltak, meg akik így uralkodtak. És a lényeg az, hogy itt egy kicsit leakadtunk, de ezt megoldottuk. Az állat- és növényfajok feltárásról óriási szerencsénk, hogy a rovarfajokat egyelőre nem kell feltárnunk a Természeti Múzeumban, mert nem tudom, mit csinálnánk. a méretadatok feltárása. Tehát van egy csomó dolog, ami egy varázslatos világ nyílik ki az ember előtt, és hát nekem ez egy életem egy nagy kalandja, de a lényeg az, hogy képesek voltunk végül is szoftveresen, műszakilag és szakmailag támogatni ezt a munkát, és hát leírni a bármit tényleg. A következő probléma, tehát ez nagyon érdekes szerintem a könyvtáros kollégáknak, ez érdemes egy diát ennek szentelni, hogy mik az alapvető különbségek a két rendszer között, amiatt én most elmondom, ehelyett kibékíthetetlen ellentét van a két intézmény között, tehát ugyanabban a rendszerben szakmailag kiszolgálni a két intézményt nem nagyon lehet. Egyik az a leltározási funkciónak a múzeum egy egészen más tevékenység sora van, mint a könyvtárban, ahogy ezt megszoktuk. A múzeumok nem ismerik a példányrekord fogalmát, jól lehet, ott is vannak gyáripari termékek, amik egyformák, de erre közlik velem, hogy nincs két egyforma tárgy, mondom, jó, akkor nincs két egyforma tárgy, de végül is nincs, tehát ezt teljesen el kell felejteni, ott minden leltári tétel az egy tétel, úgy, hogy van, le kell írni, egyedi és pótolhatatlan. A tárgymozgatások és a kölcsönzés az gyökeresen különbözik egymástól, egészen más logika mentén zajlik. Nagyon-nagyon fontos a képrekord, tehát a kép, és nem csak a képzőművészeti vagy iparművészeti gyűjteményeknél, mindenfajta gyűjteménynél nagyon lényeges, hogy legyen kép. Integráns része is, tehát a múzeum leíró kartonon kötelező, hogy legyen kép. Tehát minden tárgyat kötelező lefotózni elvileg. Másképp gyakorlatilag ezt nem lehet megtenni, és értelme sincs, mert itt a természetesen múzeumban szokták mondani, van 4000 mezei pockunk, van 5000 katica bogarunk, tehát nem lehet minden tárgyat lefényképezni, de nagyon fontos a kép. És a nyilvánosság kiszállgalása, itt a könyvtárosoknak alapvetően egy szolgáltatói szemlélete, egy nagyon erős közönség felé fordulása, a múzeumoknak meg egy gyűjtemény őrzési szemlélet, ez erősebb, és ez a két szemlélet jól lehet közeledik egymáshoz, de nem, ez nem fog soha eltűnni, tehát a múzeumnak a megőrzés az nagyon fontos feladata, és nyilván a muzeális könyvgyűjteményeknél is ugyanezt a szempontot ki kell szolgálnunk, tehát itt pótolhatatlan értékekről van szó, amelyeknek a nyilvántartása az kardinális feladat. Na, ezt minden előadáson beleteszem, ezt a diát, hogy mi az a mongúz, mert sokan rám merednek, hogy mi az. Itt most látható, ez itt egy közönséges törpe mongúz a fővárosi állatkertből, és ez egy természetes űrlap, ahol itt hát nem nagyon látszik, de azért a leírásnál, tehát ott egy mark leírást látunk, a marknak pontosabban a megerőszakolását, itt egy faj mező, ahol le van írva, itt felolvasom, ugye, hogy Helogale parvula, és közönséges törpemungus, és akkor herpesztidé, carnivora, mammalia, cordata, animala, ez a felvezetése a dolognak, tehát tehát ilyeneket kell csinálni, és a lényeg az, hogy erre mind mi kvázi markmezőket kreáltunk, és abban persze megfeleltetjük Lido tegeknek, amint erre nézve szabványerőre emelkedik. Ez itt egy nagyon fontos dolog, és megint visszautalnék a Petőgrön Múzeummal végzett, hát számunkra hallatlan gyümölcsöző közös munkára, ami egy személynévtér felépítését jelenti. Itt a Petőgrön Múzeumban több százezer névrekord van, hát 600 ezer pontosabban, most éppen mindig próbáljuk ezt szűrni, mert ez nem ennyi ember valójában, hanem kevesebb, és állandóan dolgozunk azon, hogy összehozzuk egy mesterséges intelligenciával azonos személyeket, de itt ezek a nádasdíjak általában azért külön emberek, csak mindegyiket Ferencnek hívják, ami ennek a családnak a szokása, és ezeknek egy ilyen családfa nyilvántartásra is alkalmas ez, mert a Petőgrön Múzeum az a Gudénusznak meg a Nagy Iván Magyarország családjának az adatait is tartalmazza, és ebből egy ilyen nemzeti névteret, ami tulajdonképpen már egy ilyen szemantikus webadatforrás lehet, ennek a kiépítését végezzük, és a UNTK-val még ezt is meg lehet csinálni. És akkor a következő, ez itt megint a nádasdi családnak a belső viszonyai, nem megyünk nagyon bele, de a lényeg az, hogy itt egy családfát lehet feltárni ezzel az eszközzel, és ez nyilván van tartva a Petőfélem Múzeumban. Ez csak látszólag fölösleges, egyébként, amikor nekem van egy képcsarnok, és azon az összes nádasdíjnak az arcképe, igenis nyilván kell tartani, hogy melyik nádasdít ábrázolja a festmény, mindegyik Ferenc, de nem ugyanaz a Ferenc, hanem egy másik Ferenc, és ezt valahogyan kereshetővé kell tennünk. Na most akkor itt pedig, ez mindig a nádasdíjoknál elég volt belőlük. Akkor a következő, ez már jobb, igen, ez a Múzeum Map, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, a Nemzeti Múzeum OMIK osztályának feladata, hogy a múzeumi digitalizálást támogassa, felügyelje, és ennek keretében egy közös webes felület készül a múzeum, magyar múzeumoknak. Ez egyrészt agregátorként az említett Európánába feltöltést végzi, másrészt pedig egy közös keresőt próbál kínálni a közönségnek. Itt még mi is keresjük az útjainkat, hogy valójában mit is kíván a közönség, hogyan kell kiszolgálni az igényeket, de sok szép képpel mindenképpen, úgyhogy ez a Monomakhoz korona, ez tényleg szép. És akkor itt tulajdonképpen a közös keresőnél még tulajdonképpen egy ilyen marketing feladat is van, piacot is kell teremteni, egyelőre igényeket kell teremteni, hogy valaki, tehát tulajdonképpen mit várunk egy közös múzeumi keresőtől, és ennek a felmérése, a célcsoportok azonosítása folyik, és adatgazdagításokkal egészítjük ezt kész, főleg a krakói projekt tapasztalatai kapcsán, tehát többnyelvűség, a földrajzi névterek, személynévterek használatása, és egyebek, egy szakmai munka zajlik a háttérben, hogy a felhasználók releváns találatokat kapjanak, és én nagyon gyorsan átadom a szót a kolléganőmnek.
Üdvözlök mindenkit, ismét. A rövid múzeumi bevezető után áttérnék arra a témára, ami az attrakciófejlesztés és a gamification, és egyébként a délutáni workshopos részen erről is lehet majd részletesebben tájékoztatni, kipróbálni játékokat, kérdéseket föltenni. Amiről beszélni szeretnék, az pedig az, hogy mind az, amiről eddig szó volt, egy olyan platform, amit kínálni tudunk a közgyűjteményeknek, a könyvtáraknak és a múzeumoknak egyaránt, ami segít a gyűjteményt rendszerben kezelni, a digitális technika ugye ezt is adja, nem kell most már papíralapon, és ebből hogyan lehet eljutni akár a kiállítás informatikáig, attrakciófejlesztésig, játékos újrahasznosításig. Ezeket a témákat fogom érinteni, nagyjából ilyen csokorba szedem össze, hogy milyen felületeken és milyen formákban lehet újrahasznosítani azt az adattartalmat, ami a feltárt gyűjteményben van. Mindig nagy kérdés, hogy mindenki szeretne egy saját portált. A Múzeum App is nagyon jó, de a saját portál is nagyon érdekes a múzeumok számára is. Persze felmerül a kérdés, hogy a teljes gyűjteményt meg kell jeleníteni a portálon. Nyilván egy könyvtár esetében más a helyzet, mert ott van az opak, és egyértelmű, hogy a teljes gyűjteményt elérhetővé kell tenni, hiszen rákeresnek valamilyen könyvre, vagy íróra, vagy szerzőre. A múzeum esetén ez lehet, hogy nem pont így van, nem is biztos, hogy feltétlenül ki kell tenni, sokkal inkább az lenne a lényeg, hogy valamilyen módon megfogják a látogatót, a nézőt, behívják őt a múzeumba, vagy valamilyen módon kicsit meg tudják mutatni, hogy egyáltalán ez a gyűjtemény mit tartalmaz. Egy saját portál ebben is segíthet, hogy kicsit böngészenek a gyűjteményben a látogatók, és ez végül is az interakciót is növeli, mert bevonja valamilyen módon az embereket. És ha a felhasználó élmény minél nagyobb, annál nagyobb kedve lesz elmenni a múzeumba például. Rögtön mutatok az elején egy példát, ez még nem a mi fejlesztésünk. Az Európának a konferenciára szoktunk járogatni, ott mutatták be, és szerintem zseniális, azóta mutogatom néhány kollégámnak, ez egy New Yorki Design Múzeumnak a honlapja, akik azt csinálták az adatbázisukkal, hogy hozzárendelték a CSS4 színpalettáját, illetve minden műtárgyhoz néhány színt, és úgy lehet barangolni a gyűjteményben, hogyha nekem megtetszik valamelyik szín, akkor arra rákattintok, akkor random feldob további tárgyakat, amin hasonló színek vannak. Szóval ez a Shade of Grey, ez nem a szürke 50 árnyalat akar lenni, hanem a CSS színskálából ez az egyik szürke. Ez csak egy ötletadó minta arra, hogy mit lehet kezdeni azzal az adatbázissal, ami már van, amit már kezelünk egy nyilvántartó rendszerben. Ha már portálról van szó, most már tényleg többen említették a kollégáim a Múzeum App-et, aminek ugye a lényege, hogy nem is tudom pontosan hol tartunk, éppen hány múzeum csatlakozott már ehhez a közös aggregációs portálhoz. Nem csak a portál a lényeg benne, hogy kapott egy webes megjelenést, hanem ez az aggregációs rendszer azt is csinálja, hogy leszüreteli a többi csatlakozó múzeumnak a gyűjteményének az adatait, és így bekerül egy közös adatbázisba, és ebből a közös adatbázisból táplálkozik ez a portál is, így egy közös kereső is itt van. Ez nem csak hazai magyaroknak szól, Magyarországon, az itteni múzeumoknak, hanem nemzetközi is azáltal, hogy az Európán a felé is biztosít egy kapcsolatot. Portálos megoldásaink több is van, ami úgy épül, hogy az adott könyvtárnak vagy a múzeumnak a meglévő gyűjteményére, adatbázisára ül rá gyakorlatilag a fejlesztés. A közelmúltban készült el a Hadtörténeti Intézet számára egy olyan portál, ami az első világháborús magyar ezredek történetét hivatott bemutatni, olyan módon, hogy elkészült egy korabeli térkép, ami annyira interaktív, hogy kattintható, bele lehet menni az egyes hadtestekbe, ott kiírja, hogy azon belül milyen ezredek állomásoztak, és harcoltak, és azokról egyéb leírást lehet még olvasni. most annyira részletesen nem mondom el, csak ez is egy példa, tartozik hozzá egy bookreader, ahol egyébként a rendes korabeli könyvet is fellapozhatjuk, és mivel ez szövegfelismert állomány, tárgyszavakra, szerzőkre, nevekre is rá lehet keresni, hiszen ezek régi könyvek, amiket bárki nem lapozhat csak úgy fel, viszont a Hadtörténeti Intézet ezeket beszkennelte, OCR-eztette, és ez adja gyakorlatilag a hátterét ennek a szolgáltatásnak. Portálos megoldásunk volt a Magyar Művészeti Akadémia részére is, ami gyakorlatilag nem múzeum és nem könyvtár, de Huntékában tárják fel az adataikat, alkotókat és alkotásokat egyaránt, és a feladat az volt, hogy a portálra azok kerüljenek ki, akik a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, alkotók vagy az ő alkotásaik. És ez az adatbázis szolgálja ki ezt a portált a részükre. Okostelefonos megoldásaink is születtek az elmúlt években. A Petőfi Irodalmi Múzeum számára egy olyan mobilos fejlesztést végeztünk, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia, ami nekik online elérhető szolgáltatásuk, azt kellett mobilra továbbfejleszteni. Így kapott egy gyakorlatilag egy mobilra optimalizált keresőt a rendszer, ahol rá tudunk keresni az adott könyvre, illetve olvasni is tudjuk, valamint letölteni is, ami persze kap egy időbélyeget, örökre nem lesz ott a telefonunkon, meg nem is egy hatalmas PDF-et töltre, nyilván ennek a technológiáját is ki kellett találni. Egy korábbi okostelefonos megoldásunk, ez egy fokkal másabb lokációs megoldás, ezt a Debreceni Megyei Könyvtár, a Mélius Juhász Péter könyvtár számára készítettük el. Ez egy olyan mobil webes alkalmazás, ami az általuk a helytörténeti gyűjteményben feldolgozott adatokra épül. Ez a civiskultúra.hu, ez ma is elérhető, és gyakorlatilag a város nevezetességeit segít megismerni. Kicsit turist guide, és információkat ad át, és abban interaktív, hogy az alapján kínál látnivalót és hozzá információt, hogy éppen hol állunk az okostelefonunkkal, amit ugye a GPS információ alapján tud a rendszer, és bármilyen tartalmat ilyenkor el lehet küldeni az okostelefonra, képet, szöveges tartalmat, hanganyagot, amit szeretne a könyvtár, vagy a múzeum, vagy az adott közgyűjtemény, és nyilván ezen ki lehet indulni, és bővíteni lehet még az ötletelést, és erre épülve egy játékot is fejlesztettünk, egyébként ezek a képernyőképek mobilról. A játék ugyanezen alapul, csak éppen kérdéseket kap az illető, nyilván ezek kulturális tartalmú kérdések, vagy megfigyelés alapú, hogy tényleg ott kell lenni az adott téren, és meg kell nézni, hogy kinek a szobra van ott a rózsabokor mellett, és akkor tudjuk helyesen megválaszolni, és hogyha a kérdések x százalékát helyesen válaszoltuk meg, akkor azt az adott területet elfoglaltuk, mert ugye a város több részre van osztva, és így gyakorlatilag így segít végig kirándulni Debrecenen is megtudni a fontos nevezetességeket róla. Természetesen nyitottak vagyunk egyéb ötletekre is. Ezek az eddigi fejlesztések, amiket jól mutattam, is úgy indultak, hogy volt egy egyedi megkeresés, és elindult a közös gondolkodás. Érintőképernyős megoldásainkból már nagyon sok született, nem fogom mindent megmutatni, csak néhány képernyőképet róla, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy ez a hardware-re optimalizált, az érintőképernyőre optimalizált, platformfüggetlen webes alkalmazás, ezek is általában egyedi megoldások, és a gyűjteményben kezelt adattartalomra épülnek szinte minden esetben. Virtuális kiállítást a legegyszerűbb így szervezni igazából. Ezen belül gyakorlatilag bármilyen adattartalmat ki lehet tenni, játékot lehet fejleszteni, infografikával lehet bővíteni egy kiállítást, ami segít feldolgozni a látogatónak, hogy mit lát, és mivel érintőképernyő, egy kicsit interaktív is. Ez is a Petőfi Irodalmi Múzeumnak készült, még hát nem emlékszem, hogy hány van, jó pár évvel ezelőtt, a karinti kiállítás keretében, itt be kell húzni a megfelelő szavakat a megfelelő helyre. A Hadtörténeti Intézetnek volt szerencsénk több alkalommal is dolgozni, ez a 48-49-es állandó kiállításukba készült, a kiállítás anyagát kiegészítendő, szintén érintő képernyős megoldások, és ezen keresztül a gyűjtemény olyan elemeit is meg tudják mutatni, amit nem tudnak esetleg vitrínekbe kitenni, nem tudják megnézni a látogatók egyéb módon, de ebből az érintő képernyős terminálból három vagy négy is ott van a kiállításon, és amikor ott van egy csapat, akkor oda tudnak menni, és ahogy sétálják körbe, akkor mindenki hozzáfér egy-egy ilyen terminálhoz, és lapozgathatja, hogy egyébként milyen gyűjteménye van a múzeumnak, és egyéb infókkal is ki lehet egészíteni, nem csak a fotókat tudják végiglapozni, mint egy virtuális kiállítást mondjuk a régi katonai ruhákról, hanem itt is van egy infografika, bele lehet menni leírásokba a hadseregekről, éppen kit mi érdekel. Nem nyomom elég erősen ezt a gombot. A Somogyi Könyvtár részére is készítettünk érintőképernyős megoldást. Ez egy külön kis kioszk, ezt is több alkalommal készítettük már több könyvtárnak, hogy nem kiállításban van beépítve, hanem könyvtár számára kap egy saját bútorzatot, és úgy kerül ki. A Somogyi Könyvtár számára ez azért volt fontos, mert a régi könyveket ugyebár nem lapozhatja bárki, viszont ilyen módon legalább a közönség elé tudják tárni, és be tudják mutatni ezeket a könyveket is. A mozgásérzékelésről is beszéltek már a kollégáim, arról is mutatnék pár képet, illetve ezt reményeink szerint be is tudjuk mutatni a délutáni workshopos részen. Mindenféle nagy csoda dolgokkal készültünk a kollégáinkkal, amit valamelyik sarokban majd itt berendezünk, és ha minden jól megy, akkor ezt a mozgásérzékelő kamerát is ki lehet majd próbálni. Ennek a játéknak, amit a repülőnapra készítettünk, illetve a Pákozdi csata emlékkiállításhoz, ennek a játéknak a rendezői változatát hoztuk el. Megpróbáljuk majd nagyba kivetíteni, és akkor minél többen láthatják majd, hogy hogyan működik és miért érdekes. Ezek terminál alapú játékos alkalmazások. Megpróbálok legalább annyira hadarni András, mint te, hogy behozzuk egy kicsit a lemaradást. És interaktív, a mozgásérzékelés pedig nyilván abban van, hogy az embernek a kézmozdulatát veszi, vagy a testmozgását, és az alapján lehet irányítani a játékot, ami kívülről, ahogy már Ágoston említette, kívülről nevetségesnek hathat lehet, hogyha valakit látunk, ahogy próbálkozik, viszont amikor mi állunk a kamerára és kipróbáljuk, tényleg nagyon, nagyon érdekes, vicces, és belevonódik az ember. Érdekes fejlesztés volt nekünk is. Ami pluszban érdekes volt ebben, ja igen, a már ismert képernyőkép. Ez az előző egyébként, ez a Kecskeméti repülőnapon volt. Egy repülőgép testének a részébe volt beépítve ez az installáció, tényleg nagy érdeklődésre tartott számot. Ez a már ismert kirakó. Volt egy kvízjáték is hozzá, illetve egy párosító, megfelelő címkéket a megfelelő repülőhöz kellett húzni. Nyilván ennél figyelni kellett arra, hogy ez egy olyan kiállítás, hogy gyorsan cserélődnek az emberek, tehát egy játék ne tartson sokáig, és hogyha ellép a kamera előteréből valaki, akkor induljon újra. Sikerült a megfelelő tapasztalatokat levonni erről is, vagy ezzel kapcsolatban is. Ez pedig egy képernyőkép, most videót nem vetítek le, de egyébként kis videót is le tudunk vetíteni arról, hogy működik ez a szuronyos játék, ami Pákozdon került kiállításra. Igen, és befejezve az előmondatot, hogy az az érdekes benne, hogy a szurony, amit használ a katona, amivel lehet gyakorolni ezt a játékot, ezt a fegyvernemet, és hogy hogyan kell harcolni, illetve egy csata jelenetet ki lehet próbálni. Ez a fegyver úgy került a játékba, hogy ez egy valós fegyver, amit 3D-be beszkenneltek, és ez lett aztán beépítve a játékba is. És akkor visszatérnék a kezdő gondolatomhoz. Azért szerettem volna ezt a csokrot megmutatni, hogy arra hívjam fel a figyelmet, hogy az már szuper, hogyha a digitális technika segítségével nyilván tudjuk tartani a rendszerünket egy gyűjteménykezelőben. Csak lássuk azt is, hogy egyúttal ez egy olyan keretrendszer, hogy mennyi mindent lehet kezdeni az adatbázisunkkal, szemantikus térbe rendezni, adatgazdagítani, csatlakozni akár helyi szinten is a helytörténeti gyűjteményhez, könyvtárak és múzeumok közötti szinergiákhoz, vagy csatlakozni nagy rendszerekhez, országos rendszerekhez, vagy nemzetköziekhez, mint az Európának, és hogy ezt az adatbázist, amit kezelünk, és gazdagítunk, és nyilvántartunk, és bővítünk, azt milyen módokon lehet újrahasznosítani, akár a tanulás érdekében, hogyha e-learningről beszélünk, akár kiállítás vagy játék érdekében, ami pedig a felhasználóknak és a látogatóknak az élményét és a bevonódását segíti elő tulajdonképpen. Tehát, hogy ilyen keretrendszert ad a Kultó Platform. És hogyha nagyon jól dolgozunk, és a gyűjteményünk már nagyon rendben van, akkor előbb-utóbb odáig jutunk majd a 21. században, hogy a nagy gyűjteménybe belépve még érhetik csodák a látogatókat. Ezt a képet persze már előttük előre, de erre lett volna eredetileg. Én köszönöm szépen a figyelmet.